Imádkozzunk. Urunk, hadd álljunk előtted, hadd nyíljon meg előtted a szívünk, hadd halljuk a hangodat, és adj engedelmességet, hogy amit belőled, általad megértettünk, aszerint menjünk tovább a mi útunkon örömmel. Amen. Kedves testvérek, újra és újra megnéztem, hogy mi is ennek a hétnek a témája, és bevallom őszintén, hogy ahogy végignéztem a kijelölt igéket, bármelyiket szívesebben választottam volna, mint a ma estit, mert nagy szorongás volt és van a szívemben, amikor előttetek most a kijelölt igét felolvasom. Ezt ne úgy vegyétek, mint egy gyerekek között megszokta tanító most a felnőtteknek valami bölcsességet akar mondani, hanem úgy, hogy engedelmes vagyok a téma összeállítói felé, és hiszem, hogy az Úr meg fog gazdagítani bennünket, amikor keressük az ő akaratát, ezáltal az ige által is. A mára kijelölt ige Ézsaiás próféta könyvének az első fejezetében van. Én annyiban engedetlen vagyok, hogy az első 6 verset szeretném felolvasni. A megjelölt helyen a következőt olvashatjuk. Ézsaiásnak, Ámós fiának a látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzziásnak, Jótámnak, Akháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak napjaiban volt. Halljátok eget, vedd füledbe föld, mert az Úr szól. Fiakat neveltem, méltóságra emeltem, és ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát. Izrael nem ismeri. Az én népem nem figyel rá. Jaj, gonosz nemzetség, hamissággal megterhelt nép, gonosz mag, nemtelen fiak. Elhagyták az Urat, megutálták Izrael szentjét, és elfordultak tőle. Minden fejbeteg, minden szív erőtlen, tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb, és dagadás és kelevély, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Hát egy ilyen ige szakaszból vegyünk bátorítást ma estére. Mert Isten mondja mindezt, akkor is, hogyha az én hangomon hangzott most el hangosan. Már ahogy végig bandukoltuk ennek a hétnek a témáit, lehet, hogy akik minden alkalmon itt voltak, eltűnődtek, hogy miért pontosan ilyen meghökkentő példák során akarja nekünk Isten ennek az évnek az elején megmutatni, mit jelent haladni, járni az ő útján. Az első dolog, amit észre kell vennünk, hogy az úton haladni kell. Isten népe sokszor úgy tesz, mintha Isten azt mondaná, hogy eresszetek gyökeret. Jó helyen vagytok, van egy nagy fellobbanás az életetekben, na akkor ott most üljetek le, batyut elő, üldögéljünk, énekeljünk, érezzük jól magunkat. Mégis, akármilyen meglepő példák álltak előttünk ezen a héten, hiszen kezdtük a tékozló fiúval. Hát kérem, itt nem pedigrés Isten népe ül? Mi közünk nekünk a tékozó fiúhoz? Aztán valakivel, aki Isten ellen feszült, hát hol van bennünk Isten elleni feszültség? És Isten törvénye elleni feszülés. Aztán egy elveszett birka mutatna nekünk valamiféle példát. Aztán egy csaló, adószakember. Hát van abból épp elég manapság is, de azok lennének nekünk előttünk példák. Aztán egy asszony, akinek száma sincs szeretője volt, nem is nagyon titkolja, de már elege van talán a falu megvetésének, és azért keresi délben fel azt a helyet, amit minden más normális asszony hűvös alkonnyal vagy hajnalban keresett meg. Aztán ott van a csaló, Jákob. Kell nekünk egy ilyen példa? Hát nem sokkal inkább le kéne törni a csalásainkat, mint valakit magunk elé állítani, akinek az egész élete arról szól, hogy hogy vert át másokat, és aztán hogy kapta vissza a kölcsön kenyeret. Na de mindezek betetőzéseként ma azt mondja az ige, előttetek példa egy ökör és egy szamár. Na ne tessenek haragudni. Ez az én a túlzás. De vajon miért gondolja Isten, hogy fontos ezt a két állatot, ezt a két jószágot elénk állítani? Sem az ökör, sem a szamár nem olyan állatok, amelyek a bölcsességükről, a tanultságukról, rendkívüli eszükről lennének ismeretesek, emiatt kellene őket követnünk. Mégis azt mondja a Szentírás, hogy ezek az igen korlátozott ismeretű állatok, mintha tudatában lennének annak, hogy van valaki fölöttük. Mintha tudnák, hogy van egy alkotójuk. És nem csak egy teremtőjük van, hanem egy gondviselő Istenük is. Tudják, hogy teljesen fölöslegesen aggódnának, hiszen mintha olvasták volna Máté evangéliumában az Úr Jézus tanítását, aki azt mondja, hogy az aggodalmasságkodása semmi hasznunk nem lesz. Nem növünk nagyobbra, nem leszünk erősebbek. Sőt, még ki is mondja, hogy ez pogány szokás. No, hát azért csak nem vagyunk pogányok. Hát akik ma itt ülünk, ugye, mi nem vagyunk pogányok. Mégis Isten nem akar bennünket becsapni. Azt szeretné, ha példát vennénk azokról, akik tisztában vannak a helyzetükkel, és tisztában vannak azzal, hogy van valaki fölöttük, és ez a valaki nem akárki. A 147. Zsoltár azt mondja, hogy Isten az, aki a baromnak is megadja a táplálékát. A holló fiaknak, akik más se tudnak tenni, csak károgni. Hát, ha madarat választanék, biztos nem a hollót választanám példaként, de nincs csak a Biblia ír róluk is. Sőt, azt mondja a 104. Zsoltár, még az oroszlán kölykök is hozzá ordítanak, mert Istentől várják az ő eledelüket. És az Úr Jézus azt mondja, ti még a verébnél is drágábbak vagytok, annak is van ára, de ti aggodalmaskodtok. Ó, kiknek mondja mindezt? Hát nekem és neked. Ézsaiás próféta, amit leírt, ezek a szavak, amiket idéztünk, az Isten népéhez szóltak. Nem a pogányokhoz. Ézsaiás próféta írta az egyik leghosszabb prófétai könyvet, körülbelül 40 évi szolgálatot tudhatott maga mögött Isten szolgálatában. 4 uralkodó idejében volt próféta. Úgy nevezték, mint a szentség prófétáját. Miért? Mert ő tudta, hogy ki az, aki fölöttünk van, és ő kimerte mondani, hogy két probléma van az ő népével, az elsőből következik a második, és az első probléma az, hogy Istennel nem egészséges a kapcsolata. Ki meri mondani, hogy a választott nép Istennel való közössége csak a formalitásokon alapszik. Mintha a korunkról beszélne a próféta, nem? Ragaszkodunk templomainkhoz, gyülekezeti helyeinkhez, akkor, amikor Franciaországban az a történelmi értékű székesegyház megsérült, rögtön szaladt Európa, hogy ezt az értéket meg kell menteni. Francia hívevőket megkérdeztek, mit szóltok ehhez a nagy tragédiához. Ránk mosolyogtak, és azt mondták, az csak épület. De ki figyel arra, hogy a francia nép Istennel való kapcsolata milyen? Akkor, amikor meg akarjuk adni a tiszteletet a helynek, ahol Istent imádjuk, de sokszor elfelejtkezünk arról, akinek tiszteletére őseink, vagy mi magunk felhúztuk azt az épületet, amiben az ő imádására jönnénk össze, ha el nem felejtenünk, hogy azért jöttünk oda össze. Az Istennel való kapcsolat megromlásából következik, Ézsaiás szerint, hogy az embertársainkkal való kapcsolatunk is tönkrement. És akkor, amikor útban lennénk hazafelé, úton vagyunk hazafelé, akkor sokszor teljesen tétovák vagyunk. Egyáltalán nem tudjuk, hogy milyen irányba menjünk. Ha közlekedünk földi életünkben, időről időre leellenőrizzük, hogy jó irányba mentünk-e. Jó sarkon kanyarodtunk-e be, az a lámpa nem engedett lefordulni, hoppá, hogy találjuk meg akkor a célt. Lelki életünkben is szükségünk van arra, hogy időről időre Isten azt mondja, érdemes lenne leellenőrizni, hogy egyáltalán mozgásba vagy még? Hogy egyáltalán tudod, hogy mi a célod? Hogy az úton vagy? Hogy haladsz? Isten népe számára üzeni a prófétán keresztül abban a korban, amikor politikailag nagy zűrzavar uralkodott, majdnem akkora, mint 2020-ban Magyarországon, azt üzeni, baj van az Istennel való kapcsolatotokban. Még az ökör is, még a szamár is nagyobb tisztán látással rendelkezik, mint te. Honnan derül mindez ki? Hamis isteneket imádunk. Hamis istenek imádására bátorítanak bennünket. A testkultusz tulajdonképpen a teremtőről veszi el a tekintetünket. Akkor, amikor papírt papírra halmoznak sokan, mert ma mindenhez diploma kell, elfelejtjük azt, aki adta az eszet a fejünkbe. Azt, aki tudással ajándékozott meg bennünket. Akkor, amikor mindent csak úgy mér a világ, hogy mennyibe kerül, tehát pénzimádatról szól az élet, amikor karácsonykor hitelt hitelre ajánlanak számunkra a bankok, hogy elnyomják a karácsony igazi értékét, és arra ösztönözzenek, hogy az a megszületett megváltó ünneplése helyett a pénz kultuszának hódolj. Minél többet költs, annál értékesebb vagy. Akkor, amikor a teremtett világ tiszteletére szólítanak fel a zöldek, amikor az állatvédelmi paragrafusok már akkorák, hogy nagyobbak, mint az embervédelmi paragrafusok, akkor megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy a teremtett lények imádása van elsősorban, ahelyett, hogy a teremtőt imádnánk. Egy felsőfokú intézmény vezetője mondta el a napokban, hogy szeretett volna a gyerekei számára egy kutyát örökbe fogadni. Elment a kutyamenhelyre, ahonnan kiszállt egy bizottság felmérni, hogy a lakása alkalmas-e arra, hogy kutyát befogadjon. Megkérdezték, hogy ha esik az eső, hol lesz a kutya? Hát a kutyaházba, mondta ő. Hát nem, nem, a kutyának esőben jobb helyre van szüksége. Hát mondta, akkor itt a lépcső alatt. Mindent megnéztek, és aztán jött az írott dokumentáció, miszerint nem alkalmas kóborkutya befogadására, mert a kutyának az ember közelébe kell lennie, és az a szoba, amit albérlőnek kiadott, az lenne való arra, hogy a kutyát ott tartsa. Ez a hölgy mellesleg a saját vérszerinti gyereke mellett örökbe fogadott egy kislányt, akinek se anyja, se apja nincs. Arra alkalmas volt. Arra nem, hogy egy kóbor kutya gazdája legyen. Teljesen megbolondult a világ. És mondjam azt, hogy ez még a kisebbik gond, a nagyobbik gond, ha Isten népe bolondul meg. Ha Isten népe veszi le a tekintetét a Teremtőről, és nem tudja, hogy kicsoda Isten. És ma este hadd kérdezzem meg, hogy a te Istened, akit imádsz, akinek a tiszteletére elmész legalább nagy ünnepeken, na jó, egy hónapba egyszer, vagy talán minden héten többször is, az kicsoda. Ézsaiás azért, mert ilyen nagyon kemény szavakat leírni, mert ő találkozott a szentek szentjével. Találkozott Istennel. Az ő könyvének a 6. fejezetét, ha elolvassuk, megrázó leírást hallunk arról, mit jelentett Istennel találkozni. Te találkoztál már úgy Istennel, hogy érezted, hogy az arcod el kell takarnod, mint a mennyei szeráfoknak, mert olyan szent az Isten. Találkoztál úgy a szavával, hogy érezted, hogy ő az egyetlen mérce az életedre nézve. Ézsaiás próféta találkozott vele, és ő tudta, hogy kicsoda az Isten. Ezért merte azt mondani, hogy Izrael, a választott nép, nem ismeri Istent, nem, mert nem figyel rá. Honnan tudhatjuk, hogy jó Istent imádunk-e? Figyeld meg egyszer a saját imádságaidat. Csak a kéréseidet. Már azt nem ismerem mondani, hogy imádod-e Istent. Csak a kéréseidet citáld egyszer meg. Én nagyon elszégyeltem magam, amikor végig hallgattam a saját kéréseimet. Mit vársz Istentől? Mit kérsz tőle? Ugye nagyon fontos, hogy fizikailag egészségesek legyünk. Egy 90-hez közeledő beteget látogattam, aki azt mondta, nagyon szeret engem az Isten, mert kiderült, hogy a betegségem nem halálos. Megkérdeztem tőle, hogy Cseri Kálmán, szerinted szerette Isten? Mert ő nem élt közel 90 évet, és ő a rákból nem gyógyult meg. Vajon csak akkor szeret az Isten, ha meggyógyít a betegségből? Vagy akkor is szeret az Isten, ha erőt ad a testi nyavaják elhordozásához? Hogyha a betegség által olyan missziói mezőre küld, ahová egészségesen nem mehet az ember. Mert két kézzel, két lábbal bemenni a betegek közé, ösztönösen az a válaszreakció, hogy könnyű neked. Ha Isten az ő népét nehéz helyzetbe engedi, talán éppen azért teszi, mert olyan szolgálatra akarja felkészíteni, amire csak így lehet felkészülni. Ahhoz kevés a teológiai diploma. Ahhoz kevés az oklevél. Ahhoz arra van szükség, hogy az Isten kohójában megtisztuljon az élet. Kicsoda a te Istened? Mik a te aggodalmaid? Mik a te félelmeid? Valóban kisebb az Isten, mint hogy a fizetésedből, a nyugdíjadból ki tud jönni. Valóban kisebb az Istened? Mintsem, hogy abban bízhass, hogy a vizsgán átsegítsen puska nélkül is. Valóban kisebb az Istened, mintsem, hogy abba bíz, hogy az orvos anélkül is gyógyít, hogyha egy borítékot nyomnál a zsebébe. Mik a te félelmeid, mik a te aggodalmaid? Miket kérsz az utánad jövő generáció számára? Akkor, amikor találkozom különféle emberekkel, és azok lelkesen elkezdik mondani, hogy az unokám, a gyerekem, és hozzák a fényképet, és akkor mindig úgy összeszorul a szívem. Hogy van, hogy mindenkinek olyan rendkívül kerek az élete? Senkinek nincs problémája? Ha őszinte akarok lenni, akkor elmerem mondani, hogy milyen problémákkal küzdködöm az otthonomban? Meg tudom kérni az Isten népét, hogy imádkozz a gyermekemért, aki még nem az Úré. Vagy mindenki úgy gondolja, hogy aki egyszer elindult az Úr útján, automatikusan követik majd a gyermekei. Én sok olyan családot láttam, ma azt mondom utólag is, nagyon jól nevelték a gyermekeiket. És nem lett mind az Úr követője. Pedig apa, anya hűségesen követte az Urat. Összeszorul a szívem, amikor ilyenekkel találkozom, és hogy dagad a mellük, és mind a négy szolgálja az Urat. És arra gondolok, úgy szeretném ezt elmondani én is. De belém szorul a szó, mert nem mondhatom. Vajon amikor könyörgünk Isten előtt a gyermekeinkért, ugye fontos, hogy felvegyék őket abba az iskolába. Ugye lényeges, hogy nagyon jó állást kapjanak, és jól menjenek férhez, jól nősüljenek. Na ez mit is jelent? Hát igaz, hogy nem az Úré, de olyan aranyos és olyan kedves. Ugye ez már megfelel? Pedig talán, ha fele olyan gazdag lenne, de elkötelezetten az Úr gyermeke, akkor mondhatnánk azt, hogy jaj, de jó! Nagyon jó társa talált az én gyermekem. Mit kérünk az unokáinknak? Jaj, csak legalább a mi időnkben ne legyen háború. Jaj, csak a gyerekeink úgy nőhessenek fel, hogy ne legyen keresztény üldözés. Biztos, hogy ez a legnagyobb imádságunk. Nem tudja a mi mennyei atyánk, hogy mit tudunk elviselni. Ne tessenek félreérteni, eszem ágában sincs háborúért imádkozni. Jaj, de hogy is vágyom rá. Nem kívánok nagy tragédiát a családomba. De akkor, amikor Istenhez fordulunk, megmutatja a mi Isten képünket az, hogy mit kérünk tőle. Néha úgy teszünk, mintha nagyon pici lenne a mi Istenünk. Olyan keveset kérünk tőle. Nem merünk nagyot kérni. De mi a nagy a mi szemünkbe? Azt mondja Ézsaiás, az én népem nem ismeri és nem figyel az Istenre. Sok keresztény él úgy, mintha nem is létezne Isten. A saját erejével, a saját bölcsességével, a saját ügyességével, a saját simulékonyságával akarja intézni az Isten ügyeit is. Ó, hányszor hallottam egyházi emberektől. Ha minden adót befizetnénk, akkor nem tudnánk befejezni ezt az építkezést. Jaj, hát muszáj. A hívő ember is, amikor építkezik, jaj. Nem igazságosak az adók. Én nem emlékszem, hogy valaha is olvastam volna olyat a Bibliában, hogy Isten arra bátorított volna, hogy nyugodtan oldjuk föl a törvényeket, mert mi azok fölött élünk. Egészen más az Isten parancsa számunkra. Ha Istennel a kapcsolatom egészséges, akkor lesz embertársaimmal is jó a kapcsolatom. Mert Ézsaiás felsorolja, hogy milyen problémák adódnak embertársainkkal való kapcsolatainkban akkor, ha Istennel nem egészséges és nem jó a kapcsolatunk. 6 plusz 1 jajba sűríti a próféta. Melyek azok a területek, amik tönkre mennek akkor, hogyha az Istennel való kapcsolatunk nem egészséges. Az elsőben azt mondja, elveszitek szegénytől, ti jobb módúak, azt, ami az övék. Jönnek a szociális visszásságok. Kihasználjuk a másikat. Összetörjük a másikat. Saját anyagi érdekünkben kikönyököljük az igazókat. A második azt mondja, jól éltek, de nem veszitek észre az Isten tetteit. Egyszerűen nem jut eszetekbe, hogy Isten is van fölöttetek. A harmadik jaj arról szól, úgy húzza gonoszság és bűn egymást, észre se veszitek. Nyugodtan benne éltek a bűnben. A negyedik, mint hitoktatót és tanítót nagyon-nagyon megráz, amikor úgy tanítotok, hogy a rosszra azt mondjátok, hogy jó, amikor a jóra azt mondjátok, hogy rossz, amikor a sötét dolgokat világosságként állítjátok be, és a világosságot, mint sötétséget. Akkor, amikor azt akarjátok bemagyarázni, hogy a keserű édes, és az édes az értéktelenül keserű. Az ötödik arról beszél, hogy túl bölcsnek tartjátok magatokat. Én tudom, én fogom eligazgatni. A hatodik arról beszél, hogy megvesztegethetők vagytok. És a hetedik, hogy rendeléseitek is jogtalanságon alapulnak. Én nem tudom, melyik területen ismertél magadra, vagy azt mered mondani, hogy egyik se jellemző rám. Minden kapcsolatom tiszta, minden kapcsolatom építő, minden kapcsolatom örömteli, és az Úrral tökéletes az én állapotom. Olyan csodálatos dolog, hogy akkor, amikor igazán az Isten szól, akkor két dolog mindig egyértelművé válik. Az egyik, hogy Isten ítéletében igaz. Soha nem mondja egy beteg fejre azt, hogy ez egészséges. Soha nem mondja egy fájó fogra, hogy ez jó lesz még. Soha nem mondja egy hazug nyelvre, hogy ez igazmondó. Soha nem mondja egy hideg szívre, hogy ez kellemes és meleg. Isten szent és nem tűri a bűnt. De itt nem áll meg. Akkor, amikor ítéletet mond, mindig mellé rakja a változás lehetőségét. És úton járó Isten népe, hadd mondjam nektek és magamnak, Isten arra akar ma bátorítani bennünket, hogy 2020-ban merjünk szembenézni önmagunkkal, és utána álljunk oda az Isten megoldása elé. Mert azt mondja ennek a fejezetnek a 16. versétől Isten, mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát. Szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok meg jót tenni. Törekedjetek az igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Tehát éppen ez az, amire nem vagyunk képesek. Ezért azt mondja Isten, na gyertek, törvénykezzünk! Ha a bűneitek skarlátpirosak is, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Az Új Szövetség lapjain János proféta által ezt üzeni Isten, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ott lehet megmosódni, bűnbánattal, akár naponta is. A törekedjetek az igazságra nem azt jelenti, hogy igazzá váltam, hanem hogy újra és újra azt mondom, Uram, tégy igazzá, a szándékom igaz. Nem vagyok rá képes, de tőled várom, hogy tégy igazzá. Korintusiakat úgy bátorítja Pál, Jézus Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Drága Isten népe itt Nyíregyházán, akik imádkozni jöttünk össze ma este, hadd kérdezzem, tudjátok, hogy az Úr Jézus azért akart megmosni téged és engem, hogy ezentúl nem magatoknak, nem magunknak éljünk, hanem másoknak. Ma valaki az utcán megszólított, és többek között megkérdezte, hogy hol dolgozom. És amikor kiderült, hogy misszióba, akkor azt mondta, hogy jaj, az ilyen szektákat én nem szeretem. Mondom, tetszik tudni, mit jelent az, hogy misszió? Hát azt mondja, az valami jehovista, nem? Hát mondtam, nem egészen. Nem egészen. Különben nagyon vallásos az illető mellesleg. Hát ugye a missziót se tudjuk hova tenni. Akkor, ha Istennel nincsen kapcsolatunk. Mert akkor nem fog fájni azoknak a sorsa, akik még nem tudják, hogy Istennel csodálatos közösségben lehet élni. Hogy lehet haladni az úton. Bölcsebben, mint az ökör meg a szamár. Lehet gyönyörűséget találni abban, hogy engedelmeskedem az én atyámnak. És nem felejtem, hogy az Úr Jézus Krisztus mielőtt elment erről a földről, meghagyta a feladatát a tanítványainak. Nem azt mondta, hogy most zárkózzatok be és sírjatok. Nem azt mondta, hogy na most üljetek le és daloljatok, hanem azt mondta, hogy menjetek. Ez mozgást jelent. Keressétek meg azokat, akik mellettetek élnek, de még nem tudják, hogy velem élni gyönyörűséges. Menjetek ki az utcára, szólítsátok meg a szomszédotokat. A kert szomszédot is, akivel 20 éve nem álltatok szóba. Azt, aki mellett a boltban álltok. Azt, aki mellett a gépet nyomogatjátok évek óta. És majd akkor tovább küld benneteket az Úr. Talán egy nagy nyomorúság által elhagyjátok a szülőhazátokat, és elmentek a föld végső határáig. Talán egy újabb politikai fordulat, egy csomó migráns söpör az utatokba. És azt fogjátok mondani, Uram, itt van ez a csomó ember. Ezek még nem hallottak rólad. Hadd hallják ők is a missziói üzenetet, ha már én nem tudtam elutazni. Isten hatalmas ötletekkel tudja rávenni az ő népét arra, hogy teljedjen az ő üzenete. Közlekedsz-e az úton? Jársz-e az úton? Futsz-e az úton? Úgy előttem van, hányszor volt jó hazaérni. Egy fárasztó nap után. Vagy egy sikeres vizsga után. Egy jó felelet után. Egy remek találkozás után. Vagy kifulladva és alig várva, hogy végre a saját megszokott papucsomba bújjak. És lerodjak arra a székre, amin olyan jó megpihenni. Benned mekkora sóvárgás van az atyai ház után. Mert ugye tudod, hogy úton hazafelé, az atya háza felé tartunk. Nem tudom, hogy az út neked és nekem milyen hosszú lesz. De hogy Isten tart majd rajta, ha benne bízol, azt tudom. Nem ígéri, hogy könnyű lesz, de azt ígérte, hogy soha, egy pillanatra se hagy magadra. Tudod ezt? Ilyen az Isten képed. Én amikor a kicsik között szolgálom az Urat, mindig összeszorul a szívem, mert látom, hogy a mai kicsik nem gyerekek igazán. Olyan sok információval terheli meg őket a felnőtt világ, hogy majd beleszakadnak. Vajon tőled hallják-e, hogy kicsoda az Isten? Mered-e elmondani, hogy mit nem szeret az Isten? Mered-e tanítani őket arra, hogy mi az, ami helytelen az Isten előtt? Talán csak a példát kellene, de időnként meg is kéne szólalni. Isten arra akar ma bátorítani. Nézz körül. Akkor, amikor az örök lét felé haladsz, nem kell feltétlenül csak magaddal törődni. Szabad a magad terhei mellé felvenni másokét is. De ki az, aki olyan bolond, hogy erre vágyna? Hát, aki ismeri az Urat, annak örömet ad ehhez az Úr. Aki ismeri az Úr erejét, az nem riad meg egy nagyobbnak tűnő tehertől. Azt tudja jól, hogy az Úr Jézus Krisztus azt mondta, vegyétek fel az én igámat, és ez nem plusz teher, hanem ez egy remek teherhordó módszer. Az iga könnyebbé teszi a terhet. És az igában te mindig csak a második helyet foglalod el. Az első helyen megy a Mester, és visz téged igástul, meg viszi azt is, akinek a terhét te fölvetted. Ilyen boldog közlekedés kívánok 2020-ra nektek és magamnak. Ilyen benne gyönyörködő, az ő erejéből táplálkozó, boldog haladást, futást, csoszogást kívánok 2020-ra minden Isten népének. Legyünk egyek abban, hogy a terheinket visszük az Úr elé, ennek a városnak a kicsinyeit és nagyjait, tanítóit és tanárait, ennek a városnak a papjait és az istenes népét, a templomos népet, akik csak megszokásból járnak. Vigyük az Úr elé, ott van a legjobb helye.